Földi paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori első Malév kapitány, repülőgép vezető, a mai este házigazdája. És az a szerencsés helyzet van, hogy a vendégem is egy repülőgép kapitány, Kis László, akit kicsit később kezdett repülni, mint én, úgyhogy mi már a Malévnél nagyon-nagyon érintőlegesen találkoztunk csak. Azért emlékszünk egymásra, majd mindjárt el is meséli László, hogy ez hogyan kezdődött. Az apropója az itt létének pedig az, hogy egy könyvet írt. Ahogyan azt ugye talán tudják a kedves hallgatók, én is többször megtettem. A repülés az egy olyan téma, úgy látszik, ami még máig is nem csak a közérdeklődés központjában van, hiszen azt hiszem rengetegen érdeklődnek, hogy mi történik a pilóta fülkében, milyen élete van egy pilótának a mai világban, ezt majd megtudjuk Lászlók most megjelent gyönyörű könyvéből. Tehát pilóta írók, író pilóták, ilyen módon sikerült most is találkoznunk nekünk itt a stúdióban, és bemutatjuk azt a könyvet, aminek a címe is egyszerűen az, hogy...
Hogy pilóta.
Nem olyan régen jelent meg, de biztos, hogy aktuális, hiszen örökzöld témát firtat. A pilóta életéről van szó benne, de azt hiszem, hogy te bemutatod azért egy picit az árnyoldalát is. Legalábbis úgy emlékszem, hogy egyszer, mintha azt mondtad volna, így fogalmaztad meg, hogy a magánéleted romokban hevert, miközben egy fantasztikus karriert tudhatsz magadnak, hiszen amit el lehetett érni ebben a szakmában, tulajdonképpen elérted, de itt át is adom a szót, hogyan kezdődött?
Hát úgy kezdődött ez az egész, mint nálad is, hogy vitorlázó repülőként kezdtem a repülést, ennek már ides tova 36 éve, furcsa ezt kimondani, minden csapatban én voltam mindig a legfiatalabb, most meg hátrébb léptem, és abba hagytam a repülést egy tudatos döntéssel, és most már beszélek róla, előadásokat
tartok. Ez is egy közös vonásunk.
És írok róla, igen. Aki tudja, csinálja, aki nem, az meg ír róla.
Így is lehet mondani, igen.
Igen. Szóval én álmodozó gyerek voltam, az én történetem röviden ez, de ugye ez nem egy életinterjú, hogy én űrhajós szerettem volna lenni, 72-es vagyok,
hát
és 80 volt.
Gyerekek többsége űrhajós szerette.
Igen, meg 10 volt, hogy nálam ez komolyabb volt, és hát amikor a felvételi tájékoztatót fellapoztam, akkor nem volt ilyen rublika annak idején, de jó jegyeim voltak, az orvosi hivatás volt, ugye a Horizonton, Szegeden nőttem föl, és ott egy erős gimnáziumba jártam, és egy barátommal kimentem a szegedi repülőtérre.
A szegedi gondolom, repülőtér ez a híres.
Szerintem ott mi találkoztunk is.
Igen, emlékszem, igen.
És elkezdi az ember a vitorlázó repülést, és akkor mindig egy nagyobb és komolyabb feladat jött, és akkor így alakult az, hogy nagy nehezen Malév pilóta is lettem, de előtte ejtőernyős voltam a hadseregben, akkor még volt kötelező sorkatonai szolgálat, és én először akkor találkoztam veled, amikor volt egy csodálatos könyvbemutatód, édesapád is ott volt, emlékszem, egy nagyon szép könyvbemutató volt, azt hiszem, hogy a Kék Világ című könyved volt, amit nekem dedikáltál, és az volt beírva, hogy Kis Lacinak leendő Malév pilótának.
És erre én megmondom őszintén, nem is emlékeztem annyira konkrétan, ahogy te itt ezt most elmondtad, nagyon szépen köszönöm, de való igaz, hogy engem is a repülés ihletett meg talán először, hát ugye én zenetörténészként végeztem, és a zenetörténetben is, illetve a zenében is az írás volt az, ami közelebb állt hozzám, tehát a zenéről is írni szerettem, de tény, hogy a repülés hozta belőlem ki azt, hogy na ezt meg kell írni, ezt le kell írni, mert ez valami olyan csodálatos dolog. Ugye és valóban úgy, ahogy mondtad, a Kék Világ volt az első ilyen kis kötet, aztán, hogyha szabad tényleg nekem is elmondani, bár most a te könyveredből lesz szó, aztán volt egy másik már a hosszú távról, amiről te is írtál, hogy annak az lett a cím, hogy Úton lenni jó, New York, Toronto, Bangkok, és aztán jött a Kék Madár álma. Talán ezek a könyveim foglalkoznak a repülés témáival. De hogyan közelítetted te meg az írást?
Nekem az nagyon tetszett, hogy mi pilóták ugye fantasztikus dolgokat látunk és tapasztalunk, de megpróbáljuk szavakba önteni, ugye én is Saint-Exupéryn nőttem föl, illetve aki még hatott rám gyerekkoromban, édesapám kezembe adta Szilvási Lajosnak a Légszom című könyvét, ami egy MiG-21-es vadászpilótáról szól, és nagyon-nagyon tetszett, és amikor már cseperedtem és a karrierem is elindult, akkor a kezembe került a Richard Bach különböző könyve és regénye.
Ez az Albatroszról szól, ugye? Egyik legalábbis.
Igen, a másik
olvastam.
Pedig a Híd az örökkévalóságon át, meg a Kétfedelű. Tehát ő nagyon érdekesen és ezotérikusan ír a repülésről, és megmondom őszintén, engem elvarázsol. Tehát maga a repülés világa is, de ha én Richard Bachot olvasok, akkor mindig egy külön világban érzem magam is. Az volt a célom ezzel a könyvvel, hogy aki ezt kézbe veszi, ez egy picit szakadjon ki a hétköznapokból, egy kicsit emelkedjen felül, és ezt próbáltam, és nagyon jók a visszajelzések. Az én írói evolúcióm végül is úgy indult, hogy én írtam már korábban egy ilyen csendesebb maléves időszakban egy önfejlesztési könyvet. Az egy ilyen kis vékony kis füzetkelet, elég sok emberhez eljutott, de nem került kereskedelmi forgalomba, és aztán úgy alakult az életem, ugye szerintem büszkén mondhatjuk, hogy Malévnál repültünk, egy csodálatos, fantasztikus légitársaságnál, és te ugye hamarabb abba hagytad ezt a repülést a Malévnál, én pedig valahogy sorsszerűnek éreztem azt, hogy lehetőséget kaptam nagy gépen repülni, én ugye nem repültem hosszú távot, ahogy te a Malévnál, én kisebb gépeken gyakoroltam, és aztán volt egy lehetőségem, elmentem felvételizni, és a Katalin Nemzeti Légitársaság fölvett a Boeing 777-es típusra.
Ami azért nagyon nagy dolog.
Igen,
a típus is, és a légitársaság is.
Igen, hát aki nincs benne a repülésben, neki el kell mondani, hogy ez a világ legnagyobb két hajtóműves repülőgépe. Ha teljesen telt házunk van, akkor ez 412 utast jelent, és én mindig ezzel a géppel szerettem volna repülni, és amikor felvételiztem, és azt mondta ez a légitársaság, hogy fölvettek, akkor nem is gondolkodtam, egyből jelentkeztem, és egyből hátrahagytam a Malévet, és valószínűleg jól tettem, hiszen az első repülésem megírtam azért ezt, és sok helyen elmondom, a Malév csődjének a napján volt 2012 február
3-án. Ezek a megérzések.
Hát igen, vagy szerencse inkább.
Vagy szerencse. Hát nagyon jó, hogy így alakult, mert azt hiszem, hogy elképesztő élményeid voltak, már a könyvedből is kiderül, de ezt azért úgy mindenki sejtheti is, hogy ebben a világban milyen izgalmas feladatok voltak. Milyen izgalmas feladatok voltak? Hol volt a bázisotok, ahol legtöbbet voltál? Repülésről is pár szót meséljél, és hát arról, hogy milyen tájakon jártál, és mi fogott meg.
Számomra az volt a vízválasztó, hogy hátrahagyni egy biztost. Ugye akkor még a Malév egy imádott munkahely volt, és nagyon szerettem én is, és nagyon sokat köszönhetek neki szakmailag is, emberileg mindenhogyan, de mégis hajtott ez a nagyobb álom, hogy megismerjek érdekesebb és távolabbi tájakat is. Én úgy tartom magamról, hogy Marco Polónak valami leszármazottja lehetek.
Könnyen lehet.
Nem tudom, még nem kutattam, de nekem fantasztikus olyan helyre megérkezni, ahol még nem jártam. És beleugrottam az ismeretlenbe, ugye aki egy közel-keleti légitársaságnál elkezd dolgozni, oda kell költöznie, legyen az Dubaj, Doha, vagy Abu Dhabi, vagy bármi, tehát ott van a bázis. És a magánéletemben is úgy alakult, hogy éppen egy kapcsolat után voltam, tehát nagyjából könnyű szívvel váltottam, és oda kiköltöztem, és bele kellett csöppenni egy új kultúrába, egy hatalmas nagy légitársaságnak a zsongásába, és akkor ez a cég egy már akkor is nagy volt, de látszott, hogy feltörekvő és nagy cég lesz, és aztán a világ legjobb légitársasága is lett. Elképesztő dolgokat éltem át, tehát ez, ha megvonom a statisztikát, most már hátrébb tudok vonulni, és meg tudom nézni azt, hogy mi is történt velem. Ugye 12 évet voltam Katarban, 65 ország, az amerikai államok felében jártam, és az Antarktisz leszámítva az összes kontinensen megfordultam.
Ez mind nagyon szép, és úgy gondolom, hogy a te könyvednek a legnagyobb értéke egy olyan gondolat, hogy valaki belelapoz és elkezdi olvasni, akkor úgy tűnik, hogy hát egy tényleg egy luxus színvonalú életet írsz le, hogy egy ilyen pilóta élet valóban nyilvánvalóan mindenki számára vonzó, egy olyan világba visz, ahol téged tisztelnek, elismernek, rajonganak érted, mint repülőgép kapitány, ugye mindenki látja, hogy a napszemüveges jóképű pilóta, utána pedig jönnek a gyönyörű tájföldi, meg Filippin, meg nem is tudom milyen csinos, jó ápol stewardessek, ugye ez egy olyan világ, ami talán mindenki számára egy ilyen csillogó életet feltételez, de azért ennek vannak olyan oldalai is, amit nem mindenki lát, ugye? Mert azért csak távol vagyunk az otthonunktól, azért nem fenékig tejföl, azért vannak olyan pillanatok, amit most a szakmai részéről beszélek. Nem biztos, hogy mindenki szeretne megélni, amikor neked másodpercek alatt vagy percek alatt kell eldönteni olyan dolgokat, amit később lehet, hogy a bíróságon évekig fognak vizsgálgatni, hogy jól döntöttél-e. De ez mind benne van a könyvben, ilyen kalandok, amikor el kellett dönteni, ugye, hogy egy zivataros, trópusi repülőtérre szállsz ele, ami éppen bezárt, úgy gondolná az ember, hogy nyilván nem, és elmegy egy kitérő repülőtérre, de mi van akkor, hogyha közben meg valaki éppen gyermeket szül a fedélzeten, neki meg azonnal orvosi segítségre volna szüksége. Tehát a pilóta döntéseinek a kulisszatitkait megismerhetik a könyvedből a kedves olvasók, és talán most így a hallgatók is. És azt hiszem, hogy az, ami végül is nekem kijött záró gondolatként a könyvedből, hogy ezt a világot, amikor kicsit jobban megismerted, akkor elkezdted úgy érezni, hogy ez neked kevés és kiürült. És hogy valami más értéket keresnél az életben, ami hát biztos szakmailag is megindokolhatjuk, de hogy lehet, hogy a családot kerested? Biztos kapcsolatokat?
Igen, erről is szól a könyv, hogy ez egy fantasztikus hivatás, és tényleg hivatásként tekintettünk rá, bólogatsz, és ennek nagyon-nagyon örülök. Ugyanakkor a nehéz oldala megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Távol vagyunk, hát elmegy valaki egy hosszú távú pilóta egy útra, és akkor jó esetben is mondjuk 3 nap múlva érkezik vissza. És ha pedig teherszállító körúton van, nekem volt olyan, amikor 10 napig, vagy 12, vagy akár 2 hétig távol voltam, 2-3-szor körülmentünk a földgolyón, és ez fantasztikus élményeket adott. Én voltam Hawaii-on is, meg repültem ilyen különleges útvonalakon, hogy Tokióból át Los Angelesbe, amikor...
Na, ezt légy szíves, mondd el, egy picit, hogy közbeszülök, ez volt az a dátumvonal átrepülés az ellenkező irányban. Ugye, amikor időutazás, és gyorsan visszamentünk az előző napba, vagy akár az előző évben is visszamentünk, hogyha szilveszterkor történik.
Igen.
Tehát, magyarázd ezt a létszeres, hogy értsék a kedves hallgatók.
Tehát arról szól a történet, hogy ha például távol keletről indulunk és átmegyünk a csendes óceánon, kelet irányba haladva, Tokióból, Japánból, mi Tokióból mentünk a Naritai repülőtérről Los Angelesbe, és bizony este 8-kor elindultunk, és este 6-kor ottani idő szerint szálltunk le. Tehát, sőt, még egy kicsit hamarabb is, egy 2,5 órát visszamentünk az időben, hiszen kereszteztük ezt a dátumválasztó vonalat. A két város között van egy 17-18 órás időeltolódás, attól függ, hogy melyik időszakban nézzük, és az út megtételéhez ennél jóval kevesebb is elég, akár 12-13 óra is. Tehát ilyenkor megtörténik az, hogy visszamegy az ember egy néhány órát az időben, de ha ezt éjfél után kezdi, akkor bizony az előző nap tud leszállni.
Megérkezünk tegnap.
És vannak már olyan járatok is, akik azt ígérik az utasoknak, hogy ők január 1-én éjfél után szállnak föl, és akkor az új évben indulnak, de az új évben szállhatnak le. Tehát ez egy ilyen különlegessége ennek a műfajnak, igen.
Azért engem ezek a dolgok mindig elgondolkoztattak, és erről próbáltam is az írásaimban megemlékezni, hogy olyan dolgokat tapasztalunk meg repülés közben, amit azért a Földön az ember nem érzékel. A Földön azt látjuk, hogy mindannyian stabil, amit látunk, az úgy van, és nem másképp, megszoktuk, megkérdezik, hogy mi a sebesség, mennyi a sebesség, mondom, melyik sebesség a 4 vagy 5 közül, megkérdezik, hogy milyen magasság, mondom, melyik magasság, átrepülünk évszakokon, napszakokon, dátumokon, tehát ott kezdi az ember érezni, hogy ez az egész mi kis képzelt világunk itt a Földön, amit oly stabilnak hiszünk, ez egyszerűen a mi művünk, és az idő az kifut a kezünk közül, és egyszerűen szembesülünk azzal, hogy hát most ez a buta hasonló jut eszembe, hogy ez egy oltárkép, amit látunk, de a valóság az mögötte van.
Igen, igen, és ez a rengeteg élmény, és azért is döntöttem úgy, hogy megírom ezeket, mert annyi mindent tapasztaltam, és ezeket szeretem megosztani. Mellesleg a pilóta hivatás az nem túl kreatív dolog, tehát mindig azt tesszük, amit leírnak.
A feladatot.
Igen, az irányító ezt mondja, ezt kell tenned, kivéve, hogyha nagy vészhelyzet van, akkor a kapitány ide dönthet másképp is, de én nagyon szerettem volna valami maradandót alkotni, és valami olyat tenni, ami megmaradt később is. Ugye a te könyveid és az én könyveim is szerencsés esetben 2085-ben ott porosodnak majd egy könyvtárnak a polcain, de leveszi valaki, aki belenéz és tanul talán belőle valamit, vagy szórakoztat. Nekem az is célom volt, hogy megmutassam azt, hogy mi folyik a pilóta fülkében, amikor minden rendben van, és amikor tényleg hátradőlünk, a napszemüveg és napfény van, és nagyon klasszul érezzük magunkat, de az is cél volt, amikor megmutatni azt, hogy mi az, amikor kezd kialakulni a káosz, amikor a felelősség ott van a vállunkon, hát 400 emberért felelni, vagy akár többért is, az nem egyszerű, de szerencsére te is fiatalon kezdted, én is fiatalon kezdtem, és ebbe bele lehet szokni, és azok az oktatók, akik bennünket oktattak, ők, ez is benne van a könyvben, milyen muníciót adtak, akár ha valaki egyedül repül, akár hogyha egy nagyobb utasszállító gépet vezet. A regényben különleges helyszínek vannak, erre törekedtem. Ugye Doha, ami a bázison volt, Dubaj, New York, Sydney és Balin játszódik nagyon sok minden, hiszen ez egy romantikus történet, de megmondom őszintén, ez a regényt írni az nekem nagy kihívás volt. Az történt, hogy ezt megmutattam a kéziratot, de akkor még nem regény formában volt, megmutattam szerkesztőnek, mondjuk el a nevüket, Nádasi Krisz és csapata segített, és felkarolt, és láttak benne valamicske értéket, és meggyőztek, hogy regényt kell írni. Regényt írni nem olyan egyszerű, mert megvannak a műfajé kötöttségei, de ugyanakkor szárnyalhat az írónak a fantáziája. És fogták a kezemet, nekem megvolt a sztorim, és megvannak ezek az élmények, mert nagyon sok felé jártam, és bizony egy 3-4-szer át is kellett azért írni, és a vége egy olyan regény lett, ami romantikus. Én szeretem a romantikus történeteket, meg én bevallom férfiként is, hogy én szeretem a filmeket is, és arra is rá kellett jönnöm, hogy bizony nincsen kortárs magyar repülős regény, ami a pilótaságról szólna, illetve azért a Bauer Barbara nevét említsük meg, aki utaskísérő volt, és a Légi kisasszonyok trilógiával megnyitott ezt a sort, de ez inkább a légi kisasszonyokról, az utaskísérőkről szól.
Azért jelentek meg repülésről könyvek mostanában, ugye most a saját korunkról beszélünk, nem szeretnék szüperiről, aki hát mindannyiunk hatalmas elődje, és nem szeretnénk magunkat hozzáhasonlítani, de biztos, hogy mindannyiunkra hatott. Azt hiszem, hogy a Tóth Gyurinak is van könyve, Veres András Omkárának is van könyve. Igen. Most azért nem kezdem el sorolni, mert nem szeretnék senkit kihagyni, azért vannak ilyen repülős, de azt hiszem, hogy a tiéd tényleg olyan szempontból hiánypotló, hogy regény, hogy romantikus regény, és hogy ami nekem nagyon tetszik benne, hogy úgy írod le a pilóta szakmát, hogy az részben szakmai, tehát meg lehet érteni, hogy milyen gomb az, és most mit csinál éppen a pilóta, de hát nyilvánvalóan ez érthetően kell, mert ahogy egymás között beszélünk, ugye azt a kedves olvasók akkor nem pontosan tudnák, hogy miről is van szó, úgyhogy egy ilyen könyvet képzeljenek el azok, akik majd kézbe veszik. Egy mondatot, valamit, egy nagyon rövidet azért hadd kóstoljunk meg.
Nagyon szívesen.
Olvasál föl egy általad.
Azt gondolom, hogy az utolszó összegzi az egésznek a mondani valóját. Ha lehet, akkor felolvasom. A repülésben a mai napig jelen van egyfajta megmagyarázhatatlan mágia. Még ha utasként szállunk is fel egy hatalmas repülőgépre, kénytelenek vagyunk megérezni, hogy itt és most valami csodálatos dolog veszi kezdetét. Ahogyan felszállás közben hátradőlünk a kényelmes ülésben, és kinézünk az ablakon, mind apróbbak lesznek a házak, Velük együtt a mindennapi gondjaink, szorongásaink, még a szokásos félelmeink is fokozatosan és szükségszerűen eltörpülnek. Nálam ez a mai napig így van. Imádom felülről látni az életem, és ebben a relációban az egyetlen helyes döntés számomra az, ha megosztom azt a csodát, amit az élet nagyszerűségéről megtapasztalhattam. Így született ez a regény, ha elolvastad, a többit már úgy is tudod.
Köszönjük szépen, ez nagyon fontos volt, és nagyon szépen van megírva. Ha fáraszthatom a kedves hallgatókat, akkor most az én pici kis két mondatomat azért olvasom föl, hogy a különbséget érezzük. Ez egy regény, én meg ugye csak látszólag írok a repülésről, vagy esetleg állatokról. Engem mindig a lírai része foglalkoztat, az, hogy ott milyen gondolatok jutottak eszembe, az, hogy életről, halálról hogyan gondolkodunk, épp a repülés kapcsán, ahogy az előbb mondtam. Úgyhogy még ezt hát, ha megengedik, órák, percek alatt csiklunk át fölényesen országok fölött. Jogunk van ehhez? Veszélyt rejt a könnyedség, amellyel áthatolunk napszakokon, évszakokon, átemelkedünk szürke életeken, ragyogó kultúrákon. Mikor autóval jártunk erre, többet láttunk, fáradtabbak voltunk. Így viszont csoda részesei vagyunk. Arcátlanság kimondani, hogy ma délelőtt Milánóban, délután Zürichben jártam. Csak a gondolat képes így összekötni távoli pontokat, egyszerre láttatni a Dunát és a Balatont. Csak a vers képes így egymás mellé helyezni, sűríteni. A vers városok mögött hiteles másuk húzódik, ahol a mondatoknak hossza, a tárgyaknak súlya van. Csak így lehet jogunk a vers élethez, és így lehet jogunk a szárnyakhoz.
Igen, ez nagyon szép. Én emlékszem ennek a könyvnek a hangulatára, hogy ez engem azért elragadott, magával ragadott, úgyhogy igen, nagyon érdekes, hogy most pedig itt ülünk egy stúdióban, és erről beszélgetünk. Hát halad az idő, de szerencsére megmaradt a repülés, és ugye megpróbáljuk megfogalmazni azt, hogy mind mentünk keresztül. Nálam ez 33 év volt.
Nagyon szépen köszönjük. Én biztos vagyok benne, hogy sikerült, és ajánlom, hogy a sikerlistás könyvedet minél többen olvassák el. Vendégem Kis László repülőgép kapitány volt, akivel most megjelent regényéről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este házigazdája, Cigány Ildik, író, repülőgépvezető. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Egy apró borsodi faluból, Mocsolyás telepről indult. Életútja a raktárosi munkától és a díszletezéstől vezetett a legnagyobb hazai színpadokig, majd a József Attila Színház igazgatói székéig. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, aki vallja, hogy az egyénnek a közösséget kell szolgálnia. Legyen szó színházi társulatról, futballcsapatról, vagy egy szülőfalujában épülő templomról. Amikor a gyerekkoráról mesél, akkor mindig szeretetteljes élményeket oszt meg. Gondolta volna akkor, hogy Kossuth díjas lesz egyszer?
Az sem volt bennem, hogy én valamikor színész leszek, valahogy az életem így alakult. Bizonyára olyan emberekkel találkoztam, akik akarva-akaratlanul erre a pályára irányítottak.
Ez a kis település, Mocsolyás telep, ez Kisgyőr községhez tartozik. Varsodaba-Üzemlén vármegyében található, a Büklábánál. A szülei tanárai szigorúan fogták, mert hogy egy boldog, szabad gyerekkort festett le.
Édesanyám úgymond háztartásbeli volt, édesapám pedig kőműves, ő egész héten valahol dolgozott, és egy tanárházas pár tanította a mi kis falunk apraját, nagyját. Nálunk osztatlan iskola volt. Csodálatos emberek voltak a tanítóink. Tanítóbácsi Budapesten született, Kugler Rezsőnek hívták. egyetemet végzett a második világháborúban hadnagyi ranggal, tanítónéné pedig egy középnemesi családban született Pányokon. Valamikor a 60-as évek elején kerültek le a mi kis falunkba, ahol még úgysem volt, csak makadám út vezetett Kisgyörbe, és oda jártunk gyalog, hogy busszal eljussunk Miskolcra. Tehát egy abszolút zárt közösség volt a miénk. Soha nem beszéltek tanítónénék arról, hogy milyen okból fakadóan kerültek ők a mi kis falunkba, valószínű, hogy valamilyen koncepcionális bűn